A fenntarthatósággal foglalkozunk, jelenünk, de még inkább a jövőnk a tét ezzel kapcsolatban, és most itt van velünk a vonalban Naffa Helena, Corvinus Egyetem egyetemi docense, a Fenntartható Pénzügyek Kutatóközpont vezetője, akit szeretettel köszöntünk. Szervusz!
Köszönöm szépen a meghívást, sziasztok, és köszöntöm a hallgatókat!
Az ESG előnyei között szerepelnek a hosszú távú értékteremtés elősegítése, a kockázatok jobb kezelése, a társadalmi elvárásoknak való megfelelés, az ügyfelek és befektetők bizalmának növelése, valamint a fenntartható üzleti modell kialakítása. Te mi az, amit ezek közül, az előnyök közül egyébként a legfontosabbnak tartasz?
Azt gondolom, hogy mindegyik szempont, amit említettél, egy fontos szempont az ESG választásában. Viszont azt is fontos látni, hogy a befektetők szemszögéből ez egy szubjektív értékelés. Tehát egyik szempont sem garancia arra, hogy ezeket a célokat el tudja érni. Tehát vannak olyan időszakok, amikor valóban nagyobb hozamot lehetett elérni egy ESG stratégiával, de vannak olyan időszakok, amikor ez nem mutatható ki. Ugyanígy igaz a kockázatkezelésre, tehát azt gondoljuk, hogy az ESG kockázatok figyelembevételével mérsékelni próbáljuk a fenntarthatósági kockázatokat. Ezeket nagyon nehéz visszamérni és igazolni, hogy valóban teljesültek, különösen rövid távon. Tehát abban a hiedelemben vagyunk, hogy hosszú távon azért érvényesülni tudnak ezek a szempontok, különösen, hogyha olyan trendben vagyunk, hogy a gazdaság átáll egy fenntarthatóbb működésre, hogyha hiszünk abban, hogy szeretnénk megfékezni a klímaváltozást, szeretnénk a kibocsátásokat csökkenteni, láthatjuk a klímaváltozásnak a negatív hatásait, és ilyen felgyorsuló ütemben érezteti negatív hatását. Ebből tapasztalható az, hogy sürgős dolgunk van ezzel.
Hogyan kell, hogyan tudjuk most kontextusba helyezni ezt a fenntarthatósági keretrendszert? Hogy néz ez ki kicsit tőlünk nyugatabbra, ahol a társadalom, a lakosság és hát a vállalatok is már elvárják egy ideje, és fontosnak, kiemelten fontosnak tartják azt, hogy ebbe az irányba tegyünk lépéseket minden téren, így a befektetések kapcsán is.
Nyugat-Európában, skandináv országokban komoly hagyománya van, több évtizedes hagyományra tekint vissza. Időnként más-más névvel szerepelt ez a témakör, tehát hallhattunk arról, hogy etikus befektetések, vagy felelős befektetések, ugye ezek még a 70-es években voltak, elterjedtek, és talán később a 80-as években pedig társadalmilag felelős befektetésekről beszélhettünk, amikor is ott már nem csupán egyéni szempontrendszerek, tehát etikai, vagy nagyon szubjektív elemek domináltak, hanem ott már társadalmi hatást, kiváltását szerették volna elérni. De hogy ezek a trendek mindig kihaltak, és újra születtek, újra felélettek más címszavakkal, de a mögöttes gondolat az ugyanaz maradt, hogy a pénzügyi kimutatásokon túlmenően milyen nem pénzügyi jellemzők, hatások érik a vállalatokat. És itt nagyon fontos látni, hogy két típusú hatásról beszélünk, az, hogy a vállalatok működése során, hogy hat a környezetére, ezek lehetnek pozitívak vagy negatív hatások, valamint a környezeti változások, hogy hatnak a vállalatok működésére. És ahogyan belépünk az ezred fordulóba, és az elmúlt 10 év tanulsága azt mutatja, hogy egy klímakrízist élünk át, emiatt felgyorsulnak azok a folyamatok, amivel szemmel láthatóan klímaválságban vagyunk, és ezek a hatások már pénzügyileg lényeges és materiális elemként jelennek meg a vállalatok életében.
A közeljövőben hogy alakulhatnak a szabályozási keretek, és ez hogyan hathat a vállalatok, illetve a különböző szektorok működési modelljére?
Az Európai Uniós szabályozásnak a logikája az volt, hogy próbáljuk megcélozni a pénzügyi közvetítő rendszert azzal, hogy kötelezzük arra, hogy vegye figyelembe a fenntarthatósági kockázatokat, és tegye közzé, hogy befektetései során, vagy finanszírozása során milyen hatásokat fejt ki. És ez a szabályozás megelőzte azt, ami magukat, a vállalatokat, az érintett kibocsátókra vonatkozott, És ez keltett az elejének némi zűrt a piacon, hogy hogyan lehet értelmezni, hogyan lehet ilyen módszertanokat kialakítani, meg azokra szert tenni, úgyhogy maguk a kibocsátók még nem esnek a törvényi hatály alá. De néhány éven belül ez a kép tisztulni fog, tehát itt ha beszélünk a CSRD rendeletről, ott a maguk a kibocsátók is közé fognak tenni adatokat magukról. A szabályozónak a logikáját követve, ők valahogy a pénzügyi értéklánc mentén igyekeznek minden szereplőt ösztönözni. Tehát kezdték ezt a pénzügyi szereplőkkel, utána most a kibocsátókat érinti, de ugye a benchmark rendelet is életbe fog lépni, valamint a CSDDD nevű rendelet pedig az átvilágításról szól, tehát az értékláncban a beszállítókat, és itt nem csak a közvetlen beszállítókról beszélünk, akiknek az átvilágítását fenntarthatósági szempontból el kell végezni. Ugye az látszott, hogy az első két évben, amikor életbe lépett az Európai Uniónak a közzétételi rendelete, ott egy picit a piac elkezdte sajátosan értelmezni a pénzügyi termékeknek a fenntarthatósági besorolását, és nem hivatalosan felvették azt a minősítést, amit a szabályozó maga nem szándékozott alkalmazni. Tulajdonképpen az SFTR rendeletnek az volt a célja, hogy a pénzügyi termékeket megkülönbözteti a közzétételi kötelezettségük szerint. Tehát amelyik termék csupán figyelembe vesz fenntarthatósági szempontokat, azokat nevezték hatos cikk szerinti termékeknek, akik viszont vállalták azt, hogy előmozdítják a környezeti és társadalmi szempontokat, azokat nevezték el 8-as cikk szerinti befektetési termékeknek, és azok a befektetések, amelyek vállalták azt, hogy kifejezetten fenntarthatósági célkitűzéssel rendelkeznek, ott már egy 9-es cikk szerinti elnevezést kaptak. Szabályozói szándék szerint az csupán a közzététel mélységében meg mértékében tértek el. Azonban a piac interpretációja pedig az volt, hogy ezek minőségben különböznek egymástól, és megkapták informálisan azt az elnevezést, hogy világos zöld és sötét zöld alapok, valamint még a piaci szereplők sajátos módon egy újabb kategóriát kreáltak, ugye ez a 8 pluszos kategória, ami hasonlított a 8-as plusz szerinti befektetési termékekre, tehát ott előmozdítottak környezeti és társadalmi szempontokat, valamint vállaltak további fenntarthatósági célkitűzéseket. Ezt az igényt felismerve a szabályozó, tehát az Európai Uniós felügyelőszerv, amely ezeket a szabályokat megfogalmazza, kezdeményezett egy konzultációt a piaci szereplőkkel, ugye ezen részt vettünk, és szabályozói szándék az egyértelmű, hogy eléggé meg fog változni a szerepe ennek a rendeletnek. Az valószínűsíthető, hogy minőségi kategóriákra fognak áttérni, ami nagyon hasonlít ahhoz a rendszerhez, amit az Egyesült Királyságban 7 hónappal ezelőtt közzétettek. Ez az egyik változás, amit látunk Európában. A másik pontos irányzat, ugye az a fenntartható befektetéseknek az értelmezése. Eddig az Európai Uniós szabályok azt írták elő, hogy fenntartható befektetéseknek az értelmezését kétféleképpen lehet elfogadni. Az egyik az, hogyha követjük a taxonomia rendelet által megfogalmazott metodológiát, ami arra vezeti vissza, hogy milyen gazdasági tevékenységeket folytatnak egyes vállalatok, és hogyha azok a taxonómia rendeletben felsoroltak közé sorolhatók, akkor tekinthetők fenntartható befektetéseknek. A másik lehetőség, amit megengedett a jogszabály, hogy a befektető saját egyéni szerintem a kidolgozását követve definiálják a fenntartható befektetéseket. Ezekben nagy mértékben limitáció volt az, hogy a taxonómia rendelet kizárólag a környezeti szempontokra összpontosított, azok a tevékenységi körök, amelyek társadalmi célkitűzéseket tűznek ki, azokban nem volt konszenzus az Európai Unión belül, tehát úgy látszik, hogy ez még várat magára és húzódik ez a típusú szabályozás. Válaszul erre a vagyonkezelők, Európában azt látom, hogy ez az egy elterjedt tendencia közöttük, hogy nagy mértékben támaszkodnak saját módszertanokra, és ebből fakadóan elég nagy eltérések lehetnek abban, hogy mit tekintenek, milyen befektetést tekintenek fenntartó befektetésnek.
Aki befektetőként elkötelezett ez iránt a témakör vagy tematika iránt, annak milyen lehetőségei vannak jelenleg Magyarországon, mi az, amire érdemes odafigyelni, egyszerűen mekkora tényleges fenntarthatóságot kap itthon mondjuk, és hogy néz ki ezzel szemben ez Európában, akár a skandináv országokban?
Akik szeretnének a befektetéseikkel a pénzügyi megtérülésen túlmenően hatást kifejteni, és nem csak arra kíváncsiak, hogy mennyi megtérülése van a befektetett pénzüknek, hanem azt, hogy mit képesek elérni a befektetett vagyonnal. Azok leginkább érdekeltek abban, hogy fenntartható befektetésekbe helyezzék a pénzüket. Erre jött létre az a kategorizálás, amelyet az SFDR rendelet elősegített, mely szerint a pénzügyi termékeknek a jellemzőit kötelező a befektetési szolgáltatónak közzétenni, és az éves beszámolókban pedig számot adni arról, hogy mennyire sikerült elérni azokat a célokat. Tehát a nagyon általánosságban vett ESG alapoktól kezdve fenntarthatósági célkitűzéssel rendelkező termékeken át egészen tematikus befektetésekig, amelyek konkrétan egy-egy fenntarthatósági tematikára épülnek, ezek azok a befektetések, azt gondolom, amelyek helyt kaphatnak egy lakossági befektetőnek a diversifikált portfóliójában. Hogyha arra vagyunk kíváncsiak, hogy honnan lehet ezekről tájékozódni, az EU-s jogszabálynak az volt a lényege, hogy az átláthatóságot növelje, a termék tájékoztatókban is elérhetők legyen ez az információ.
Az európai ESG helyzet áttekintését követően térjünk át az Egyesült Államokra, hiszen jelentős különbségek figyelhetők meg az amerikai, illetve az európai megközelítés között. Illetve Amerikában az utóbbi időben az is megfigyelhető, hogy sok hagyományosan ESG pártoló befektető, mint hogyha újra gondolná az elkötelezettségét ez iránt, hiszen a Tate Street, illetve a JP Morgan teljes egészében kilépett az Egyesült Nemzetek Climate Action 100 elnevezésű klíma szövetségéből, és a BlackRock is jelentősen csökkentette a részvételét, vagy az aktivitását ebben a csoportban. Ez minek köszönhető, illetve átgyűrűzhet-e ez a climate vagy ESG szkepticizmus Európába is akár?
A Climate Action 100 a 100 legnagyobb kibocsátó vállalatot célozza meg, hogy a befektetők együttes erővel próbálják rávenni ezeket a vállalatokat, hogy gondolják át a tevékenységüket, a stratégiájukat, hogy fenntarthatóban működjenek. Ez az a típusú collaborative engagement, amit Európában, skandináv országokban mély gyökerekkel rendelkezik, és ezt az USA-ban inkább ilyen kartel tevékenységnek interpretálják, és ez okozta ezt a típusú zavart. Emlékezhetünk arra, amikor Trump elnökségi idején az USA kilépett a párizsi megállapodásból, és utána később Biden elnök eljövetelével visszakerültek, úgyhogy itt tényleg ilyen politikai meggyőződésekről beszélhetünk, mint sem szakmai vitákról. Ettől még azt lehet elmondani, hogy globálisan még mindig egy meghatározó befektetési filozófia és stratégia, azonban itt az USA-ban, különösen most az elnök választásokig eléggé kiélezett lesz, hogy mi az álláspont.
Milyen tendenciák, milyen trendek azok, amik érvényesülnek jelenleg?
Azt láthattuk az elmúlt években, hogy egyre népszerűbbé váltak a fenntartható befektetések, tehát hét különböző befektetési stratégiák lelhető fel. Globálisan minden harmadik dollár valamelyik ilyen stratégiát követő alapba fektették. Ez a trend emelkedett egészen 2022-ig. És utána láthatunk egy nagy esést az összvagyonba, ami egyrészt ugye a piaci hozamoknak volt köszönhető, másrészt a tőke kivonásnak. És 23-ban ez a trend folytatódott. a klímakockázatot, valamint a klíma szempontok figyelembe vétele jól előtérbe került, és erre már jól kialakultak módszertanok, akár a bankoknak a tőkekövetelmény számításánál, akár a vállalatoknak a kockázatmérésénél. A következő témakör, ami viszont most válik igazán érdekessé, és azt gondolom a következő éveknek a központi eleme lesz, az a biológiai sokféleségnek a csökkenése. Ez annyit tesz ki, hogy a biodiverzitás, tehát az, hogy nagyon sok faj él a Földön, és ezeknek az együttese egy olyan erős hálót jelent, amitől sokkal ellenállóbbá, reziliensebbé válik a Föld és a bolygónk. És ez miért fontos nekünk pénzügyeseknek? Ez azért van, mert a gazdaságnak körülbelül a fele az, ami ki van téve a környezetnek, és dependenciák vannak, közös együtthatások vannak a környezettel. Tehát ha a környezet sebezhetővé válik, és kevésbé reziliens, akkor sebezhetővé válik maga a gazdaság, és ezért kell erre odafigyelnünk. És szintén miért sürgős ez a téma, mert itt is elérkeztünk egy olyan billenőponthoz, aminek az átlépésénél már nem fogjuk tudni visszahozni. Ugye a klíma kérdéskörénél mindig megpróbálhatjuk ugye csökkenteni a kibocsátást, és ezzel majd mérsékelni lehet a felmelegedést. A biodiverzitás vesztésénél sajnos, hogyha egy faj kihal, azt már nem tudjuk visszahozni, és ezért sokkal kritikusabb ez a probléma. Nyugat-Európában és skandináv államokban, de az USA-ban is már vannak erre törekvések, vannak konkrét befektetési alapok, amelyek a biodiverzitás problémájával foglalkoznak, vannak finanszírozási mechanizmusok erre, vagy fenntarthatósággal kapcsolt pénzügyi termékek, finanszírozási lehetőségek, melyek kifejezetten az ökoszisztéma szolgáltatásoknak a számszerűsítését, a költségeinek a megfizetésére törekednek. Corvinus Egyetemen a kutatóközpontunkban kiemelten foglalkozunk ezzel a témakörrel.
Köszönjük szépen, egy elég átfogó betekintést kaptunk, tehát ESG témakörben, akinek akár a környezeti szempontok, tehát klímakockázatok, a tiszta energia, a hulladékkezelés, vagy akár olyan vállalatirányítási szempontok, mint az átláthatóság, vagy a korrupció elkerülése fontos, annak érdemes pénzügyi befektetési tekintetbe is ebbe az irányba fordulnia. Köszönjük a beszélgetést Naffa Helenának, a Corvinus Egyetem egyetemi docensének, a Fenntartható Pénzügyek Kutatóközpont vezetőjének, és nagyon jó hétvégét kívánunk.
Köszönöm szépen én is a beszélgetést.
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Szép hétvégét!